Na, kérném szépen, akkor folytatjuk ugye a helyet kölcsinálnom. A következőkben majd egy kicsivel gyorsabban tudunk haladni, mert ugye utána úgy szoktuk mondani, hogy egy kaptafára mennek a dolgok bizonyos szempontból. Ugye ilyenkor is rengeteg sztori jut eszembe, ugye, hogy egy kaptafára mennek a dolgok, hogyha valaki már sok ismerete van, akkor tud általánosítani. Ugye nem kell jegyezni, mert ez sztori, ugye, egy kicsit, hogy ti tanultatok slippet. Slip. Igen? Igen? Slip. Hány helyen?
Hány helyen?
Igen. Nem úgy. Hányféle slippet különböző szakterületeken? Ugye? Hát először tanultátok az aszinkron motornál. Hogy le kell maradni egy, ugye a szinkron fordulatszám 3000, de nem foroghat az aszinkron motor 3000-es fordulattal, mert akkor nincs nyomaték a rotoron. Tehát csak 2880, ugye? Körül. És az autókeréken? Hát ott is kell slipnek lenni, mert ha nincs slip, nincs rajta kerületi erő. Hát a pneumatikus szállításnál a levegő visz egy részecskét. A részecskének le kell maradni a levegőhöz viszonyítva, mert egyébként nincs rajta erő. Mert a relatív sebességtől van csak rajta erő. Vagyis mennyire különböző a három terület, ugye? Hát nincsenek köszönő viszonyban egymással, de a slip pontosan ugyanazt jelenti. De erre csak akkor jövünk rá, hogyha már mind a hármat tanultuk, egyrészt másrésztről elkezdünk rajta gondolkozni, hogy mi a közös bennük. Tehát a slipnél mindig le kell maradni, mert egyébként nincs vagy nyomaték, vagy nincs erő a részecskén. Tehát ugyanazt jelenti, hogy mind a három esetben, bármennyire is aszinkron motor, meg hajtókerék, meg pneumatikus szállítás, ugye? Magyarul egyet kell már csak tudni, és mind a hármat tudom, értem, ugye? Tehát ez az általánosítás. Na most ez mindig később jön, persze. Először meg kell a részleteket hozzá tanulni, és utána tudunk gondolkodni. Ugye, megint ami az embernek eszébe jut. A mai oktatási rendszer, főleg ugye az elemi meg a középiskolába. Azt papolják, hogy a gyereket gondolkodni akarjuk tanítani. Ez önmagában rendben van, de semmi nélkül lehet gondolkodni? Hát nincs mivel. Mi? Tehát bizonyos tárgyi tudás kell. Hát ez olyan, mintha én majd 80 éves leszek nem soká, és kihívom a Gundelt, hogy ugyan főzzön már egy rendes ebédet, hát 80 éves vagyok, már csak-csak megérdemlem, nem? Kijön a Gundel, mondom neki, hogy ott a kamra. De a kamrában csak krumpli van, semmi más. Meg a vízcsapban még van víz, ugye? Tűzhely is van, melegít. Mit fog a Gundel csinálni? Főtt krumplit. Ugye? Most hiába a nagy ész a Gundelnál. Hát tő hozzá valami. A gondolkodás is úgy van, hogyha én nekem nincs mivel gondolkodnom, akkor én nem tudok gondolkodni. Hát én csak a műszaki területen tudok gondolkodni, mert ott vannak ismereteim. Én most hiába tudok elvileg gondolkodni. Én tudok az orvosi területen? Nem. De csak ami műszaki jellegű. Persze, hogy ne. Hát az orvos nem tudja például a véráramlás mechanikáját. Hát itt a Szent Mártoni Tibor, oda látunk rá, itt az áramlástan tanszék. Ugye az magyarázta már a 70-es években az orvosoknak, nem is egyszerű a probléma, ugye, mert a csővezeték rugalmas, tehát tud tágulni, az átmérője tud növekedni, meg csökkenni. Persze, hogy nem egyszerű a véráramlás. Hát ma az orvosok annyival vannak előbbre, amit a műszakiak nekik megcsináltak. Hogy belelátni, meg lézer van, meg ez, meg az, ugye? Egyébként nem tud, ugye, semmit. Ugye nekem is kicsit magas a vérnyomásom, tehát szedni kell valamit. Ugye a patikába úgy megyek be mindig, hogy jöttem a pióca pótlóért. Ugye hát régen pióca volt, most van tabletta helyette, de ugye ez nem meggyógyít. Mert az azt jelenteni, hogy két hétig kell szednem, utána rendben van minden. Nem. Azt mondták, hogy még a koporsomba is legyen egy adag zicher és zicher alapon, ugye? Persze. Hát nem. Hát ez nem, ő nem tudja, hogy miért magas a vérnyomásom. Fogalma sincs hozzá. Nem. Ő tudja azt, ugye, valószínű a műszakiak megmondták nekik, hogy a rendszerből ki kell venni, és akkor a nyomása csökken. Ugye, ha rugalmas falu a rendszer, tehát ő olyan tablettát ad, hogy kivesz, ne legyen annyi vér ugye, a rendszerbe, magyarul vizet kivesz belőle, és akkor alacsonyabb lesz a vérnyomás. Ennyi. De minden nap kell, nem az, hogy meggyógyít. Nem. Egyébként ez is egy nagyon érdekes dolog. Gondolkoztatok már azon, hogy mi az, hogy gyógyítás? Mi ez a fogalom? Ugye, az orvos most tud gyógyítani? Nem, ő abszolút nem tud gyógyítani. Ő kezelni tud, meg segít tudni, hogy csak a szervezetünk tud gyógyítani. Az igaz, ebből nem következik az, hogy nem kell orvos, mert a szervezetnek sokszor segíteni kell, hogy meg tudja saját magát gyógyítani. Ez az orvos feladata. A szervezetnek segíteni, hogy az meg tudja saját magát gyógyítani. Hát ha én hányszor elvágtam én az ujjamat, most semmi nem látszik rajta. Sosem mentem orvoshoz, meg egyébként is. Ezt is magyarázta az jó öreg Szent Györgyi ugyanabban a tévé műsorban, ugye? Hogy a szervezet tudja, hogy elvágtam, és elindulnak mechanizmusok, és új sejteket kell ott építeni, ugye, hogy összeforjon, de csak addig, míg összefor, utána nem lehet, hogy plusz új sejtek keletkezzenek, mert akkor baj van, ugye? Persze. De most ezt mind a szervezet csinálja, tehát úgy lett megcsinálva a szervezetünk, hogy saját magát tudja gyógyítani. Ugye? Ezek mind érdekes dolgok ilyen szempontból, ugye a gondolkodás szempontjából. Na, de folytassuk. Ugye? Tehát a következő az, hogy közelítő differenciál egyenlet van. És ugye akkor megint ugyanaz a helyzet, hogy van analitikus megoldás, van közelítő analitikus, ugye van numerikus, ugyanúgy. Ugyanaz vonatkozik a numerikusra is, hogy célszerű, ugye szisztematikus megoldás sorozatot csinálni. Na most ugye itt bejön egy plusz pont, mert már a kiindulásunk közelítő, tehát bármilyen módon, bármilyen megoldást találunk, abban már valami hiba lesz, hiszen nem pontos a differenciál egyenlet, ugye? Vagy azért nem pontos, mert akarattal elhanyagolunk, vagy azért nem pontos, mert egyszerűsítést csinálunk valamit, hogy egyáltalán fő tudjuk állítani, vagy valamit nem tudunk egyáltalán, ugye? Például olyan abszolút prózai dolgok vannak, hogy ugye ha van egy hővezetési tényező, például az most állandó, vagy függ valamitől, ugye? Hát fémeknél is hőmérséklet függő, mégpedig néha elég rondán függ. Tessék megnézni, hogy egy alumínium nál milyen a hővezetési tényező a hőmérséklet függvényiben. Nem egy egyszerű lineáris vagy akár parabola, hanem a hupli van benne. Most egy huplit ugye elég nehéz megfogalmazni. Persze, meg pláne olyan anyagoknál, ugye például a talaj, hát nedvesség van benne. Most a nedvesség minden esetben befolyásolja a hővezetési tényezőt. De egyáltalán nem biztos. Ugye ti annyi talajt pláne nem tanultatok, meg nem is szükséges, hogy de könnyen belátható, hogy ha van egy kiló száraz homok, ahhoz én hozzáöntök fél kiló vizet, akkor az úszik a vízbe. Ha van ugyanúgy egy kiló agyag, hozzáöntök ugyanúgy fél kiló vizet, akkor az még nem úszik, fő tudja venni, mert nagy a felülete az agyagnak. Tehát nanométeres, legfőjebb a felső része mikronos. Tehát óriási felülete tud lenni. Megint csak ugye nem tudhatjátok, hogy egy jó szántóföldi talaj, egy gram, mennyi lehet a felülete ennek az egy gram talajnak. Hihetetlen.
Mint egy focipálya.
100 négyzetméteres nagyságrend. Egy gram. Ugye? Persze. Arról már nem is beszélve, hogyha a vizet, mert azt az áramlástanosok se vergődnek ám vele, hiába áramlástanosok, mert nekik a vízcső az méter átmérőjű, ugye, ott hogy van nanométer nagyságú filmréteg a csövön, annak nincs jelentősége, ugye? De egy talajnál igen. Hát, ha ugye azt tudjátok, van molekuláris erő a molekulák között. Molekuláris erő. Most, ha egy felületen van 5 víz molekula sor, 5 molekula sor egy felület fölött, ott olyan nagyok a molekuláris erők, oda fogja a felülethöz, hogy az nem megy odébb. Ezért van az, hogy a növény az úgynevezett kötött vizet nem tudja fővenni a talajból. Mert a gyökér a környezetéből főveszi, de oda kéne utána folyni, ugye, a környezetből, hogy megint tovább fő tudjon venni. De ha nem folyik oda, hát akkor nem veszi föl. Ez az úgynevezett hervadáspont, ez mínusz 15 bar depressziós nyomásnak felel meg. Ugye jó, ezt nem tanultátok, de ugye ezek is fizikai jelenségek, mind érdekes fizikai jelenségek. Na de vissza ide, tehát ugye arról van szó, hogy mivel közelítünk, akkor ugye kísérleti korrekcióra van szükség. Tehát kísérleteket kell végezni, ki kell számolni az adatokat ugye az eredménnyel, amit kaptunk, akár numerikusan, akár analitikusan, és össze kell hasonlítani a mért értékekkel. És a mért értékek megmutatják, hogy mekkora hibát követtünk el a közelítéssel, és milyen korrekcióra van szükség.
És mi a helyzet akkor, ha már a mérés hibája is abban a nagyságrendben van?
Akkor nem tudjuk kimutatni, persze. Hát nagyon egyszerű arra a válasz. Ugye majd erről beszélünk egyébként, ugye, hogy a mérések hibájáról. Ugye már korábban a múlt órán beszéltünk ugye a Gaussról, meg a mérési hibákról, amelyek úgynevezett véletlen hibák. Akkor is említettem, hogy sajnos lehetnek úgynevezett szisztematikus hibák, amelyek sokszor sokkal nagyobbak, mint a véletlen hiba, mert a mai műszerezettségünk nem olyan rossz. Ugye? Tehát mi tudunk ma, majd beszélünk ugye a műszerek pontosságáról később, de hát legtöbb esetben 1% plusz-minusz 1%-on belüli a műszer pontossága. Na most ugye hiba mindig van, csak a műszakiak azért tudják, hogy a plusz-minusz 1% az nem olyan nagy hiba. Tudnélik, mi sokkal nagyobb hibákat tudunk mással csinálni. Ugye? Hát ha van egy nyomorult surlódási tényező, általában tudjuk az első tizedes számot, hogy 0,3-as vagy 0,4-es. Ha még tudjuk a másodikat is, hogy 0,33, az már egy jó eset. Aki harmadik tizedest mond, az már szélhámos, ugye? Persze. Hát ez így van. Na most ugye ez a hiba, ez végig megy. Hát nincs mese. Ugye ennek a bizonytalansága, hogy most 32 vagy 33, ugye ez végig megy. Na most ez 1%-ot hamar ki tud tenni, attól függ, hogy hogy szerepel. De hát ugye például egy forgácsoló erőnél, ugye mivel a forgács a lapon súrlódik, akkor bizony ottan a surlódó erők jelentős szerepet játszanak, hogy mekkora lesz a forgácsoló erő. Na mostan ugye a katasztrófa nem ott van, hogy én ne tudnám megmérni a kés meg, amit forgácsolok, a közötti surlódó erőt, normál állapotban, ugye? Csak hogy. Amikor surlódik, pláne a nagy sebességgel forgácsolok, akkor az érintkezési felületben magas hőmérséklet keretkezik, amit én elég nehezen tudok kísérletekkel utánozni. Márpedig a hőmérséklettől lényegesen függ a surlódási tényező. Épp ugye a professzor úrral beszéltünk erről, hogy ebben a legutóbbi kötetben is ugye egy cikk, amit ő szokott szervezni, az obori professzor úr, azzal foglalkozik, hogy a kerék meg a sin közötti surlódási tényező hogy változik, hogyha a csúszás megnövekszik? Nem egyszerű. Mert ott is, ugye, hamar magas hőmérséklet keletkezik az érintkezési felületben. Ugye, és akkor megváltozik. Mondjuk fémeknél még lehet ugye statikus viszonyok között, hogy főmelegítem ugye a felületeket, és úgy végzem a surlódási mérést. De például, ugye mi Sopronba fát forgácsolunk, fát, de nagy sebességgel. Az azt jelenti, hogy 50-60 méter szekundum. Most ilyenkor nagy a surlódási teljesítmény, és pillanatszerűen, ugye ilyen ezred másodpercekre, mert forog a kés 6000 percenként, 6-800 fokos a pillanatnyi felületi hőmérséklet. Most én a statikusan nem tudom előállítani, mert elég a fa. Ugye? Hát valaki 800 fokra főviszi a fát, akkor az úgy ég, mint a hajdermenki. Most pillanatnyilag nem ég. De én mesterségesen hogy állítok elő egy ezred másodpercre 6-800 fokos hőmérsékletet? Mi? Sehogy. Visszafelé kell a mérésekből számolni surlódási tényezőt, deformációs erőket és így tovább. És úgy kell visszafelé számolni. Nem lehet másképp, egyszerűen. Ugye? Érdekes problémák ám, ugye? Spekulálni kell, hogy hogy lehet megoldani egyszerűen, hogy mennyi ott a surlódási tényező. Igen, 800 fok tud lenni a pillanatszerűen az érintkezési felületbe. Na most miért nem ég el a fa egy ezred másodperc, igen, belül? Azért, mert a reakció folyamatokhoz hőmérséklet köl meg idő. Na mostan, ha kicsi a hőmérséklet, reakciót el lehet érni úgy, hogy tartom egy óra hosszat, ugyanazt a hőmérsékletet. Vagy háromszor akkor a hőmérsékletet, de ezred annyi idő. Tehát ugye mindig hőmérséklet és idő, expozíciós idő, mennyi időre teszem ki az anyagot annak a hőmérsékletnek. Ugye? Úgyhogy rengeteg ilyen érdekes dolog van, és amelyek ugye problémát okoznak, hogy az ember hogy oldja meg a feladatát. Tehát ugye itt már megjelenik a kísérleti ellenőrzés, az a fontos tudni, hogy ha nincs exakt megoldás, akkor mindig hiba van a megoldásban eredendően, tudnunk kell, és a hibát lehet elméleti úton is becsülni úgy, hogy mit hagytunk el, ugye? Mire nem tér ki a közelítő differenciál egyenlet, de sajnos sok esetben ezt nem tudjuk elég jól megbecsülni elméleti úton, tehát föltétlenül köl megjelenik a kísérleti ellenőrzés és a esetleges kísérleti korrekciónak a bevezetése. Ugye a kísérleti korrekció is lehet egyszerűbb esetben, ugye csak egy állandó, tehát ugye a korrekció, magyarul szorozni kő egy 0,95-ös számmal, ugye az elméletet, vagy fordítva is lehet, hogy 1,05-tel. Attól függ, hogy az elmélet hozzátett valamit, amit nem köllött volna, vagy elhagytunk, akkor mínuszba van, ugye ez különböző lehet. De a korrekció függhet egyes változóktól is. Akkor a korrekció nem egyszerűen egy szám, szorzó szám, hanem valamelyik változó még a korrekcióban megjelenik. Ugye? Tehát ugye változótól függő. Korrekció. Igen. Na most, ugye a következő tulajdonképpen úgy is szoktuk nevezni a második strófát, hogy fél empirikus közelítés. Tehát tulajdonképpen ugye ez. Ugye ilyenkor az első lépés az, hogy a jelenség, amit vizsgálunk, annak úgy szoktuk mondani, hogy a fizikájának vizsgálata. Tulajdonképpen ugye itt vagyunk, hogy mit tudunk elméletileg a jelenségről. Mit tudunk róla. Minél többet tudunk, annál előbbre leszünk majd, akár a kísérletek tervezésében, de főleg a kísérleti eredmények földolgozásában. Ugye már utaltam rá, még majd sokszor később előkerül, amikor majd a földolgozási módszerekről beszélünk. Tulajdonképpen olyankor próbáljuk ugye megtalálni a természeti törvénynek ugye az egyenleteit, a matematikai leírását, és tulajdonképpen ez a kunszt az egész kutatói munkában az egyik legnehezebb, hogy helyesen megtalálni a természeti törvénynek megfelelő függvény leírást. Ugye magyarul, ha én nem tudom a szabad esést, kíváncsi vagyok rá, méréseket csinálok, ugye ejtem az almát különböző magasságokból, és ugye meg kéne találnom az általunk már ismert, ugye, S egyenlő G félszer T négyzet, ugye a megtett út szabad eséskor, ugye a G-nek a fele, és az esési idő négyzete. Ezt kéne megtalálni, mert ez a természeti törvénynek a függvényszerű leírása. Ugyanúgy persze a sebességre is, hogy V szer T, meg hát a gyorsulás ugye a G maga. Tehát ezt kéne megtalálni, de hát ezt mi előre nem tudjuk, ugye? És ha nekünk csak kísérleti eredmény van, akkor mi a pontatlanságok miatt ugye esetleg, ugye mit tudom én, másképpen próbáljuk más típusú egyenlettel ugyanazokat a mérési adatokat feldolgozni, és az lehet, hogy a mérés tartományban jó, de rajta kívül már lehet, hogy nem jó. Tehát nem lesz általános. Ez a legnehezebb probléma, és ebben hívjuk segítségül az elméletet azzal, hogy megpróbáljuk a jelenség fizikáját fölvázolni, és annak mely elemét tudjuk függvényszerűen leírni a korábbi elméleti eredmények alapján. Ugye ennek mindjárt erre is mondok egy példát, ugye, hogy lássuk. Ugye itt volt már szó a vasúti alépítményről, ugye a sinek, meg a zuzalékágy, és az rajta van a talajon. Most ilyenkor mindig meg kell mérni a talaj teherbíró képességét, hogyha a vonat rámegy, akkor az ne süllyedjen meg, ugye? Hát baj van, ha elkezd süllyedni az alépítmény, amikor rámegy ugye a, nem tudom, 100 tonnás egy ugye rendesebb mozdony, a körül van. Tehát teherbíró képesség. Most erre ugye vannak klasszikus módszerek, hogy ugye itt a talaj, felszín, a végtelen féltér, veszek vagy kör alakú, ugye egy nyomófejet, mit tudom én, ez 30 centi átmérőjű, és akkor ezt elkezdem nyomni, ugye egy P erővel, ez be fog süllyedni így, ugye, így. Itt lesz egy Z besüllyedés. Én értékpárokat veszek föl, növelem a P-t, növekszik hozzá a Z. Tehát elkezdem ugye nullához nulla Z, és akkor növelem a terhelést szép lépésekbe. Fölveszek, mit tudom én, 10 P értéket növekvő sorrendbe, kapok hozzá 10 Z benyomódást. Tessék mondani, hogy dolgozzam föl, hogy ábrázoljam az eredményt. Hát ugye kézenfekvő, hogy nekem P meg Z értékeim vannak, akkor ide teszem a Z-t, ide teszem a P-t, és valami ilyen görbét kapok rá, ugye? És ezt föl lehet írni, hogy P egyenlő, valami állandószor Z, ránézti be, ugye valami 0,8 körüli hatvány kitevőt kapok. De nem lineáris a talaj esetében soha. Igen ám, de ha a szomszéd nem 30 centist vesz, hanem 20 centist, és ugyanezen a talajon nyomja, akkor ő másik görbét kap. És akkor tessék mondani, melyiket használja a zobori professzor úr, amikor számolja az ágyat. Ha? Mert másikat kap. Akár tetszik, akár nem. Magyarul D-től, az átmérőtől függően. És akkor szegény meg van lőve, hogy most valaki vett fő 20 centivel, 30-al, 40-nel, három görbét kap, három függvényt, ő melyiket használja ezek után? Hiszen ha egy méteressel veszek föl, ugye persze nehéz, mert óriási erő hozzá, mert nagy a felület, ugye? Tehát minél kisebbel szoktunk fővenni, mert egyébként így is berendezés kő hozzá, ugye? Hát kézzel nem lehet ám lenyomni 30 centis nyomófejed, hát meg sem mozdul, ugye? Hiába állok rá, kevés, ugye? Tehát jön a probléma. Na most megint az elmélet mondja meg, hogy hogy kéne fődolgozni. Ugye már említettem, hogy a jó öreg Buzinesk ugye 1885-ben levezette. Na most, hogyha az ő megoldását megnézzük, akkor olyan, hogy ugye ez a szigma feszültség, ami itt hat, ugye, lefelé, nyilván ugye a P-t elosszuk a keresztmetszettel, akkor szigmát kapunk, az, hát ugye itten fog majd ugye az övébe szerepelni az éper 1 minusz nő négyzet, ugye ezt is érdemes tudni, hogyha nem egy tengelyű a feszültségi állapot, hanem síkbeli, akkor megjelenik a Poisson tényező, és általában így szokott, hogy E per 1 minusz nő négyzet mindig ilyen csoportban jelenik meg. Aztán itt még ugye mit tudom én, lehet, hogy 4 per pi is, vagy valami még, ugye, tehát állandók, az a lényeg, hanem ide az van, hogy z per d. Így néz ki a Buzineszk megoldás. És ez lineáris, mert hogy a mechanikások mindig a rugalmassági határon belül dolgoznak, ugye? Tehát amíg érvényes a Hooke törvény, ők addig. Ha nem érvényes, akkor baj van, ugye? Akkor jó, ugye a rengeteg esetben, mérnöki esetben, mi a rugalmassági tartományban méretezünk természetesen. Persze előfordul, ugye, amikor a képlékenybe is átmegyünk. Tehát nem jó így fődolgozni, ahogy mi első blikre gondoltuk, hanem ide z per d-t kell fővenni. És akkor már a Jóska hiába mér kisebbe vagy nagyobbal, ugyanazt a görbét kapjuk rá. Tehát eltűnik az átmérőnek a hatása a görbére, ha jó koordinátát választok. Tehát itt van, hogy az elmélet eligazít engem, hogy hogy kell választanom változót a koordináta mellé. Mert ebben az esetben mindegy, hogy ki mekkora átmérőjű fejjel mér. Persze, van még egy dolog, amire a Zobori professzor úrnak figyelni kell. Mert ugye a Buzinesk úgy vezette le még ezt is, hogy ez a nagy E erre mindenütt ugyanannyi. Ha most a talajban vannak rétegek, amelyeknek sokkal nagyobb a nagy E-je, akkor lehet, hogy itt egy merev réteg van, és akkor a fölötte lévő már nem a végtelen féltér, és akkor már nem esnek megint egybe a különböző méretű fejek. Persze, hogy nem. Nagyon egyszerű a gondolkodás. Innen a nyomás hogy terjed lefelé? Így. Tehát itt sokkal kisebb a nyomás, mint itt. Mert nagyobb felületre oszlik el. De, ha én jövök a merevvel fölfelé, akkor a végén gyakorlatilag csak a párhuzamosan maradók maradnak meg. És nem tud a felület növekedni, és a nyomás a mélység függvényébe csökkenni. Ugye? De például megint a gyakorlatból. Tudjátok, hogy csinálják ezeket a forgácslapokat. Azt összedarálják a fát, ugye apró darabokra, kevernek közé ragasztót, csinálnak belőle egy széles paplant, ugye, egy felületen, és utána ezt így megnyomják, így. És akkor ez így összemegy ilyen mértékre. Most itt nincs oldalfal, és a nagyon nem tud kimenni, nem fog kimenni, mert ugye ennyi tud legfőjebb kimenni, ugye, ahogy ez a rész lesz nem jó. A többit gyakorlatilag párhuzamos nyomásvektorok terhelik, tehát egyenletes nyomással össze fogja nyomni, és nem fog ide kimenni. Ugye? Ha most ezt itt egy ilyen kicsivel nyomom, akkor egy nagyon picit fog itten összenyomni csak, a többi mind elmegy utána, ugye? Mert nem párhuzamosan nyomom az egész keresztmetszetet, ugye? De visszatérve ide, tehát ugye az elmélet az eligazít bennünket nagyon sok esetben, ha gondolkodunk és találunk korábbi elméleti levezetéseket, megállapításokat. Nagyon gyakori mód, de tulajdonképpen ez is példa rá, hogy a talaj tulajdonképpen nem tiszta, rugalmas anyag, hanem viszkoelasztikus anyag. De ezek a mechanikások roppant kevés feladatot tudtak eddig megoldani viszkoelasztikus anyagokra, mert hogy az anyagtörvény sokkal bonyolultabb, és nem tudták levezetni. Csak az egyszerű, ugye, hogyha szigma egyenlő nagy észer epszilon. Ugye ez egy egyszerű anyagtörvény, ha ezt használják, akkor sok feladatot meg tudnak oldani, például ezt is, ugye? Na most, ha nekem viszkoelasztikus anyagom van, és nem találok rá az irodalomban arra az esetre érvényes, vagy hozzá közel álló megoldást, akkor azt csinálom, hogy szétnézek a rugalmas esetre, találok-e az én feladatomhoz hasonló megoldást. Tudom, hogy az nem lesz pontos, de bizonyos dolgokban éppen, hogy eligazít. Tehát ugye itt hogy fog kinézni az én esetemben az összefüggés? Ezeket összevonom egy K-TR bírási tényezőbe, ide tudom, hogy Z per D-t kell tennem, de azt is tudom, hogy ez a talaj nem rugalmas anyag, tehát ide teszek egy ilyen kitevőt, amelyik most már elvileg lehetne egy, ugye a rugalmas esetre, de általában nálunk nem az lesz, mert nem rugalmas a talaj. Tehát ugye a módszerünk az, hogy a bonyolult esetek megoldásához keresünk egyszerűbb esetekre vonatkozó megoldásokat, és a megoldást flexibilisen próbáljuk alkalmazni, úgyhogy például ide most már egy kitevőt teszünk, amelyik nem föltétlenül egy, mint itt, mert hát itt ugye egy a kitevő. És a talajnál ez van normál esetben 0,8 körüli, de ha nagyon nedves, akkor megy lejjebb, mert akkor 0,6 felé, meg akár még lejjebb, ugye? Tehát, de az alapösszefüggésünk, ugye, azt a Buzinesk elmélet a rugalmas féltérre megmondta, hogy úgy kell a koordinátát használni. Ugye? Tehát az elmélettel kezdjük, hogy később a földolgozások során majd minél jobban tudjuk a jelenségünket leírni. Ugye a következő ilyenkor az, hogy a változók megállapítása. Mert ugye, amíg volt differenciál egyenlet, a differenciál egyenletben benne voltak a változók, na de most nincs. Ugye, már pedig kísérletet végezni anélkül, hogy ne tudnám, hogy mik a változók, egyszerűen nem lehet. Hát mi szerint adok bemenő értékeket? Ugye? Hát vagy ugye a terhelést változtatom, vagy a hőmérsékletet változtatom, bizonyos esetekben a nedvességtartalmat változtatom, és így tovább, vagy összetételt változtatok, ugye, ha különböző anyagokról van szó, ugye, tehát nekem tudnom kell, hogy mik a befolyásoló tényezők, mint változók. És ezeket a változókat nekem sorba kell szedni, hogy mely változókat fogok figyelembe venni, és a kísérletek tervezésénél ezeket fogom használni. Ugye, utána majd beszélünk ugye a kísérletnek a tervezéséről, avval most itt még nem foglalkozunk. Ugye utána a változók szerint kísérleteket végzek. Ott én kapok ugye a bemenő adatok, azok a változók szerint fognak létrejönni, úgyhogy minden változónak lesz egy értékintervalluma. Például egy hőmérséklet, mondjuk, hogy érdekes nekem 20 foktól 100-ig, ugye? Akkor az nem elég, hogy egyszer 20-at meg 100-at beállítok, mert az még két pont. Két pont közé millióféle görbe húzható, még kört is lehet két pontra, ugye? Nagyon egyszerűen. Még háromra is. Ugye? Tehát a 20-tól a 100-ig be fogom osztani, hát attól függően, hogy megint tudnom kell, hogy mekkora a hőmérséklet hatása. Ha nagyobb a hatása, akkor inkább 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tehát ennyi pontom lesz, vagy 20 fokonként, tehát 20, 40, 60, 80, 100, ugye? Tehát ennyi bemenő adatom lesz, és ezekre kapok a kísérletek során választ, mint kimenő adatot. Ugye? Azért írtuk fel azt az egyszerű y egyenlő színusz x függvényt, hogy adok bemenő adatot, ha van függvény, akkor a függvény megadja a kimenőt, de itt most nincs függvény, az anyag tudja viszont a függvényt. Nagy baj volna, ha az anyag se tudná, ugye? De azt tudja mindig. Tehát az anyag mondja meg a kimenő adatokat. A függvényt nem mondja meg, ugye? Jó volna, ha megmondaná azt is, mi? Persze. Azt nekünk kell a kimenő meg a bemenő adatok segítségével megállapítani, és abba segít, ugye, ha tudunk a jelenség fizikájával kapcsolatban megállapításokat tenni. tehát kísérletek, és utána jön ugye a feldolgozás, és akkor jutunk majd összefüggésekhez. Ugye mondjuk a szabad esés esetén az S egyenlő G félszer T négyzetet akkor kapjuk meg, ha kísérletileg megnézzük, hogy az alma különböző esési idők után mennyi utat tett meg. Ugye, és ezt feldolgozzuk, úgy kapjuk meg. Ugye, persze, de nem tudjuk előre. Hát az a bökkenő, ugye, nekünk ő kitalálni, és az elmélet segít a legtöbbet, ugye, ha tudunk összeszedni a jelenséghez különböző területekről esetleg már létező megoldásokat, amelyek valamit mondanak a mi jelenségünkre.